Hogy azt a, mondjuk az a Duna, vagy lenn az a Maros, ami nekünk a valóságban, úgy abban a valódi méretekben mozog, de amikor le akarnánk menni, azt mérni vagy vizsgálni, éppen fúj a szél, esik az eső, hideg van, be lehetne ezt hozni mondjuk a tető alá, alaksor 16, a tanszék úgynevezett hidraulikai laboratóriumába, ahova persze a Dunát nem lehet bekísérni, csak bizonyos méret arányban. Ezzel a méretarányjal, ami ott egy korlát, mindazonáltal lehet-e még valami hasznosat csinálni, értik a célzásomat. Ha a Duna itt a Műegyetem előtt, meg a Maros Makónál, vagy Magyar Csanádnál egy prototípus méret, a nagy minta, akkor ez itt a laborban kis minta lesz, mint olyan. És akkor lássunk itt most az elkövetkezőkben úgymond olyan hasonlósági törvényeket, hidraulikai szakzsargonnal kis minta törvényeket, ami alapján a szélmentes, esőmentes, ha csak be nem ázik a tető, békés körülmények között való mérés. Ráadásul ahol beépíthetünk olyan dolgokat, amit a valóságban ugye százmilliókba kerülne, folyószabályozási mű, sarkantjuk mondjuk. Vagy, hogy egy kicsit építőmérnökire vegyük a figurát, ott megy az M akárhányas, és annak ott keresztül kell szelni a Marost az ő hullámterével együtt. A hullámtér szélessége 3 kilométer, a Maros 100 méter széles, ott nyilván lesz egy tipikus folyó keresztező híd, meg ugye azért nem lehet földtöltéssel megcsinálni a hullámtér keresztezését, mert akkor hova lesz az árvízi szállítóképesség? Ott minimálisan annyi hullámtéri nyílást kell hagyni, azok újabb hidak lesznek, amivel az előírások szerinti többletduzzasztás jön maximum össze, és nem több. Tehát ezek olyan dolgok, ahol különféle szempontokat kell kibékíteni egymással. Ez egy tipikus példája volt annak, amikor a laboratóriumban ez a Marosnak egy szakasza volt, megépítettük megfelelő méretarányban, méréseket végeztünk, beépítettük a tervek szerinti úttöltést, és a hullámtéri nyílásokkal, meg a hitpillérekkel, meg mindegyikkel úgymond addig játszottunk, a játékot komolyra vegyük, úgymond ilyen József Attila után szabadon, amíg alá nem pofosztuk a szűkítés, kényszerű szűkítés általi többletduzzasztást, annak a delta z-nek, amit a folyó azon szakaszáért felelős vízügyi igazgatóság előírt nekünk. Ez pénzbe kerül, a hídnyílások nélkül a hullámtéren olcsóbb lenne a dolog, de nagyon drága lenne a töltés szakadása, vagy a töltés meghágása, és sok négyzetkilométer elöntése, értik, ami ugye árvízi veszélyt jelentene. A végén az már árvízi kockázattá is számszerűsödhetne, és az a polgár, aki Magyar Csanádon biztosítást akar kötni a házára, az összetalálkozik azzal a nagyon pallérozott aliancos fickóval, aki erről már értesült, és azt mondja, na nem, olyan biztosítási díjért nem, háromszorosáért. Igen, mert maguknak ilyen és ilyen veszélyeztetettségi területen van az ingatlanuk, értik ezt a dolgot. Itt most egy kicsit anekdótáztam, de valós elemekből állítottam össze a történetemet. Szóval nézzük ezt a hasonlósági ügyet, ezt az úgynevezett hidraulikai kisminták című úgymond fejezetet. Viszonylag egyszerű a dolgunk akkor, amikor egyfajta geometriai hasonlóságot akarunk definiálni. Ez a hosszra, ahol ezek szerint akkor én most a valós méretet a természetben, az hadd jelöljem, ez a szakzsargon, prototípus alapján P-indexel, és ami a laboratóriumban meg fog valósulni, az egy hidraulikai kis minta modell, az meg legyen a modell, és akkor annak fusson egy M-indexe. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy valamit megépítünk, ugye makettben, Kossuth Rádióban még mindig makettet fognak hallani erről, ha bejön ide egy tudósító, akkor az úgy fogja a krónikába mondani, hogy a tanszéken egy terepasztalt látott, ahol egy makettet építettek, és abban víz folyt. És ő neki teljesen igaza van, eltén végzett bölcsésznek jó esetben, nem kellett itt végig szenvednie a dolgokat. Diplomaszerzés után az eltére be lehet még iratkozni, nehogy félreértés legyen. Szóval, az ember ugye azt mondja, hogy van egy méret a természetben, és ugyanazt leképzem a modellbe, és akkor a kettőnek az aránya lesz, mondjuk, amit úgy szoktunk mondani, hogy százas vagy egy a százas, tudják, kicsinyítésbe gondolkodunk, tehát bármelyiket mondjuk, az ugyanazt fogja jelenteni. Tehát a prototípus és a modell hosszméretének az arányát nevezzük el az alap geometriai méret szorzónak. Ehhez oda is tehetjük ezt az L-indexet, de majd ez egy univerzális szorzó lesz, ugye a hasonlóságnak a számszerű kifejezője, és ezt majd a továbbiakban is fogjuk használni. Mert akkor, ha a geometriai ügyekre megyünk, és a mondjuk a keresztmetszeti, vagy a vízszintes helyszínrajzi felületek arányát akarjuk kifejezni, akkor én szerintem a nagyságrendek azok tudják, úgy alakulnak, hogy prototípusban mért hossz a négyzeten, ezzel arányos nagyságrendileg az ottani felület, a modellben meg a modell hossza négyzeten, most egy általános térbeli alakzatnak vesszük a metszetét, és akkor ez nem lesz más, mint a felület hasonlósági szorzó tényezője, ami nem lesz más, mint a hossz a négyzeten. És akkor csináljuk meg ezt a nagy V-térfogatra. Prototípus per modell. Emlékeznek, amikor Froude és Reynolds számot vezetgettünk lefele, akkor ezt már néztük, a nagyságrendet. Ha van egy térbeli alakzatom L kiterjedéssel egy irányba, akkor a térfogat L köbben lesz nagyságrendileg arányos. Tudják, nagyságrendileg arányos. Ha behorpasztom egyik oldalon picit, attól a térfogat még mindig L köbben lesz arányos. Így akarom mondani ezt a nagyságrendi dolgot. Tehát akkor L prototípusa köbön per modell a köbön, egyenlő a C nagy V méretarány szorzó, és ez nem lesz más, mint a hossz a harmadikon. Tehát akkor, ha egy a százas a modellünk, akkor a területek aránya egy a tízezer lesz, a térfogatok aránya pedig egy a egymillió lesz. Jó, ezt így lehet. Tehát fordítva, gondolkodva, a Duna térfogatának itt egymilliómod részét kell leképezni. Ez azért a térfogatra, hosszra már veszélyesebb a játék, számoljuk ki. Egy a százas a modell, mert az olyan kerek a száz, tudják. Az azt jelenti, hogy a 300 méter széles Duna 3 méter lesz a laborban. Az nem kicsi. Azért úgy értem, hogy azt úgy áthidalni, mondjuk én nem tudnám csak nekifutásra átugrani, mert ugye nagyon sokszor kell egyik oldalról a másikra menni, mint olyan. És akkor nézzük a hosszát, a laborban én olyan 12 méter hossznyi modellt tudnék bele erőszakolni, falak vannak Ugyanis a 12 méter visszaszorozva az 1,2 kilométer. Nem is egy hosszú szakasz, értik? Tehát valószínű, hogy ott egy kicsit lejjebb kell mennem, tehát kisebbet kell építenem, hogy nagyobb szakaszt tudjak beépíteni. Az 1,2 kilométer, hát nem is tudom, hogy a Szabadsághíd és az Erzsébet híd között mekkora a távolság. Hát és az halottnak a csók lenne, hát most mit akarok ezzel a kis szakasszal? Sokkal nagyobb szakaszra szoktunk kíváncsiak lenni, különféle állapotokra, különféle beavatkozások hatásának a nagyságrendi becslésére. Tehát körülbelül így állnak ezek a dolgok. És akkor nézzük a következőt, a mozgás. Nincs még erő, mozgás van. Mozgás van sebességgel, gyorsulással. A mozgáshoz tartozik az idő. Amikor mozgás mondok, akkor mozira gondolok, vagy cinemára gondolok, tehát kinematikára gondolok, bocs, hogy így hoztam be ezt a képbe, úgy gondoljanak arra. Hát az oroszok is kinónak hívják a mozit. Nekünk meg valamelyik frappáns írónk vagy költőnk hozta be ezt a mozit, tehát a mozgó képből mozi lett, de nem jó tulajdonképpen, de hogy is nem jó. Nézzük akkor a kinematikát. Kinematikai hasonlóság. Azt mondja, hogy sebesség, úgy önmagában nézzük meg, hogy honnan származik. Szerintem a megtett út, elemi megtett út, elemi idő alatt, tehát a útnak az első idő szerinti deriváltja. Ebből az következik, hogy a prototípusban és a modellben ezek akkor úgy alakulnak, hogy dl per dt, méghozzá a prototípusban, ez van osztva ugyanezzel, de a modellből, vagyis szorozva van a reciprokával, tehát dt modell per dl modell. Akkor ezt egy picit még átrendezem, ez dl prototípus per dl modell, szorozva dt modell per dt prototípus. A hossz növekmények aránya ugyanolyan, mint a hosszok aránya. Tehát ezek így a nagyságrendek. Ez akkor nem lesz más, mint C. És ez meg az idők aránya prototípusban és modellben megegyezik a idő növekmények arányával, de itt ennek a reciproka van. Tehát ha bevezetek egy C-index T idő hasonlósági szorzó tényezőt, akkor az itt a mínusz elsőn lesz. És akkor ez mivel lesz egyenlő? Ez lesz egyenlő a kis v-vel, a sebesség szorzó tényezőjével. Itt általában, majd meg fogják látni, a cv-t tudjuk kiszámítani, meghatározni, és a c adott, úgyhogy inkább a ct-t, az idő szorzó tényezőit szokták származtatni a másik kettőből, osztva az C-szer, CV a mínusz elsőn. Tehát egy kis átrendezéssel ezt kapjuk. Picit megyek csak föl, aztán visszajövök. A. Gyorsulás. Nézzük már meg ezt is. Ugye ezt úgy látjuk, hogy a sebesség első időszerinti deriváltja. Ezt a dt-t esetleg cseréljük be valamire. Itt ebből azt mondja, hogy szorozva dt az egyenlő dl per v. És akkor ezt így hozzuk be, és akkor ez tovább egyenlő lesz V-szer DV per DL. Szoktam mondani, tudják, hogy matek tanszékről itt most beépített ember nem tartózkodik, olyan nagy lépéseket teszünk, én ezt, tudják, ezt megtehetem, vannak ilyen nagy lépésre lehetőségeim. És akkor ebből alkossuk meg a prototípus gyorsulás per modellgyorsulás arányszámot. Ez akkor az lesz, hogy ide mindenhova beírom a hányadost, V prototípus per V modell, szorozva DV prototípus per DV modell, osztva DL prototípus per DL modell. És akkor szerintem ugye ez lesz a C szorzótényezője a gyorsulásnak hasonlósági szempontból, és ez nem lesz más, mint ez itt CV. A sebességnövekmények hányadosa is CV, CV négyzet. Itt pedig a hossznövekmények hányadosa az C, de a nevezőben van, vagyis C a mínusz elsőn. És akkor ez itt egy jó pofa dolog. És akkor még csapjuk ide a kinematikához a hozamot. Ez ugye egyrészt szükségelteti a geometriát, terület, szorozva a kinematikai jellemzővel, a sebességgel. Nedvesített szervényterület szor rám erőleges sebesség, szervényközépsebesség megadja a hozamot. A hozam nekünk fontos, mert az mutatja az adott vízfolyásunk készletét, értik. Ha kis vizek vannak, akkor azzal nagyon gazdálkodni kell. Ha nagy vizek vannak, akkor meg nagyon védekezni kell ellene, értik ezt a dolgot. Nagy vizeink vannak, 2 hétig kis vizeink, amikor a vízkészletekkel okosan kell taktikázni, gazdálkodni, vannak 340 napig egy évben, tudják. És ráadásul sok esetben az igény nagyobb, mint amit hoz a folyó, és akkor gondolkodik el a honpolgár, hogy a nagyobb vizekből esetleg valamit visszatartani, tározni, és akkor, amikor nagyobb az igény, mint amennyit hoz a természet, akkor a tározott vízből pótolni. Ezzel vigyázni kell, a tározás törvényszerűen azt jelenti, hogy ahol tározok, ott egy nagy térfogatot tartok fönn, aminek ha egy kis hozammal van áttáramlása, akkor ott hosszú lesz a tartózkodási idő, és a kémia és a biológia reakció kinetikái hosszan muzsikálhatnak ott, értik? Tehát akkor ott minőségi kérdések vannak, erre mind gondolni kell, nem beszélve arról, hogy a lelassuló víznek a hordalék megtartó képessége mérséklődik, abból lerakódás fog keletkezni, ebből föltöltődés, és a többi, és a többi. Ez úgymond a természetes viszonyoknak egy ilyen megváltozását hozza. Tehát igények vannak, társadalmi igények, gazdasági, ipari igények, környezeti, természetmegóvási igények, számszerű sincsünk mindent, költség, haszon, rövid táv, középtáv, hosszú táv, tegyük egybe ezeket a sokszor konfliktusba levő szempontokat, és ezzel támogassuk mérnökként a döntéshozást, mert a döntést majd a főnökök fogják meghozni erősen politikai elven. Mi csinálhatunk optimum számításokat is, ami legjobb esetben meg fog születni, az egy nem túl rossz kompromisszumos döntés, értik, amit mondok. Ez tényleg már a politika területe, de innentől mi még mindig a megmaradási törvények, meg Newton második törvénye alapján, ami feltételeket adunk, ezzel számszerűsítjük a tervváltozatokat. És akkor a magunk oldaláról a védett oldalon vagyunk, hiszen bármikor megébreszthetnek bennünket, az az algoritmus akkor is úgy működni fog. Na visszatérve itt a filozófálgatás után a Q-hoz, az ugye A-szor V, röviden szólva, És akkor ebből én ugye a Q prototípus per Q modell, az nem lesz más, mint A prototípus per A modell szorozva V prototípus per V modell, és akkor ez nem lesz más, mint ugye a Q-nak a szorzó tényezője, tehát C index nagy Q, és akkor ez nem lesz más, mint a C, a geometriai alap arányossági tényező a négyzeten, szorozva CV-vel. Mert ez meg a sebességek arányszáma. Ezt akkor ide picit fölküldöm, mert akkor most egy picit menjünk tovább, mert itt még ugye, tehát megmondom, miről van szó. Arról van szó, hogy ezt a CV-t, ezt valahogy ki kéne tudni fejezni a C-vel, és akkor marha jó lenne. Egyszerűen a geometriai méretarányból mindent meg lehetne mondani. A sebességet, és meg lehetne mondani a hozamot is, értik? Tehát lehetne esést mérni a modellben, lehetne sebességet mérni és visszaszámítani a természet méretére, és lehetne hozamot. Ezzel mi már például szabad felszínű áramlásoknál, a Dunánál ebből már megélünk, értik, amit így mondok. Jó, ügyesen kell eladni, de meg lehet élni, inkább azt mondanám. Garancia természetesen semmire sincs. És akkor ez a harmadik feltételrendszer, amit itt be fogunk dobni, ez az erőkre vonatkozik. Ugye a kinematikánál kiemeltem, hogy még nincs erő. Tehát akkor ezt úgy hívják, hogy mechanikai hasonlóság. Mechanikai hasonlóság. Szabad felszínű eset, áramló, kritikus, rohanó. Én úgy emlékszem, hogy a Froude szám volt az, ami nekünk erre iránymutatást adott, és az osztályozásra lehetőséget nyújtott. Emlékeznek, ennek az alap levezetése az volt, hogy azt mondtuk, hogy nézzük a rendszerre jellemző inercia erőt, tehetetlenségi erőt, és annak az arányát a gravitációs erővel, megint csak a jellemző gravitációs erővel. Erő per elő nevezetlen szám lett, és hát ez akkor egy ilyen érdekes dolog. Na most, egy mechanikai hasonlóság az akkor fog összejönni, ugye ugyanolyan erőket a modellben produkálni nem tudunk, mint itt a műegyetem előtt a Dunában. De ha a modellbeli tehetetlenségi és nehézségi erők hányadosa megegyezik a valóságbeli két erő hányadosával, akkor ugye az erők egymáshoz képesti aránya, vagyis a szerepének a nagysága, relatíve, ugyanaz lesz a modellben, mint a prototípusban. És ez elegendő lesz ehhez a féle hasonlósághoz, és ezt majd úgy fogjuk hívni, hogy a Froude-féle modelltörvény, mert hogy ez arra fog alapulni, hogy a Dunába ott kinn a Froude számhoz képest ugyanazt produkáljuk benn a laborban. Mivel a Froude szám a két erő arányát fejezi ki, mit akar itt a költő még pontosabban mondani? Azt akarja mondani ugye, hogy az inercia erő a prototípusban és az inercia erő a modellben ugyanakkora legyen, mint a gravitációs erő a prototípusban és a gravitációs erő a modellben. Ez az ugyanolyan fajta erők hányadosának a megfelelése. De most ezt akkor rendezzük át. Hozzuk őt ide, azt meg tegyük oda föl. Inercia erő a prototípusban osztva gravitációs erő a prototípusban egyenlő inercia erő a modellben osztva gravitációs erő a modellben. Inercia per ez volt a Froude szám, tehát valóban oda jutunk, hogy megegyeznek a valóságbeli, prototípusbeli és a modell, laboratórium modellbeli Froude számok. Ezt tetetet kéne egy kicsit most igazából kifejtenünk. Azt mondja, hogy emlékeznek erre az inercia erő dologra, ami ugye mínusz m-szer a, Newton második törvénye után egészen szabadon, hogyha tehetetlenség szerűen írom föl, akkor még ezt a mínuszt is odaírom, és akkor az tovább egyenlő lesz rószor nagy v, ez adja a tömeget, értik, szorozva a-val. És akkor veszem a prototípusbeli és a modellbeli inerciaerő hányadosát, vagyis mínusz ρ prototípus per ρ modell, vagyis valaki nem ugyanazt a folyadékot akarja használni. Értik? Szorozva v prototípus nagy v per nagy v modell, szorozva a prototípus per a modell. Ez nem lesz más, mint a c inercia erők méretszorzója. Azt mondja, hogy szerintem akkor lesz itt, ha különböznek a sűrűségek, annak lesz egy méretszorzója. A térfogatok méretszorzója az a szimpla C a köbön volt, hasznosítom a eddig termelt lopott holmit. Az A-t látja valaki? CV négyzet per C, szorozva C a mínusz elsőn, szorozva CV négyzet, szorozva C a mínusz elsőn, ez tovább egyenlő C-ró, C a harmadikon, C a mínusz elsőn, szorozva C négyzet, szorozva CV négyzet. Ez lesz a prototípus és modell inercia erők hányadosa, vagyis a szorzó tényező. Mérem, becsülöm a labormodellben, megszorzom ezzel, és megkapom a valódi Dunában. Gravitációs erő. M-szer G. Értik. M-ről már tudom, hogy rószor nagy V, meg még ott van a G. És akkor most legyártom a gravitációs erő prototípusban gravitációs erő modellben hányadost, ami nem lesz más, mint ρ prototípus per ρ modell, szorozva V prototípus per nagy V modell, térfogat, szorozva G prototípus per G modell. Tehát olcsóbb a Holdra telepíteni a labort, mert ott a rezsi alacsonyabb, értik. Tehát ez itt G. Ezt akkor továbbírom, ez C ρ, szorozva C a harmadikon, és szorozva C G. Még megtartom egy picit. Ez lesz egyenlő a C, tehát gravitációs erők szorzó tényezőjével. Megpróbálom azt még följebb vinni. Itt akarok magamnak egy további kis helyet összeszorítani, és akkor lássuk, hogy mit tudunk itt még tenni. Mit is mondtunk? Azt mondtuk, hogy ennek a, akkor lesznek a Froude számok megegyezőek, hogyha a két különböző erő szorzó tényezője megegyezik, vagyis C inercia egyenlő lesz C gravval, vagyis tovább egyenlő inkább akkor nyilazom, hogy abba egyszerűsítéseket végezhessek el, az ott fönn C ró szor C négyzet szer C kis V négyzet volt, emez meg itt C ró szor C köb szorozva C G volt. És akkor a ró szorzó tényezőjével le tudok egyszerűsíteni, mindegy a sűrűség, és akkor ezzel is itt le tudok egyszerűsíteni, és erre meg azt mondom, hogy maradjak azért a földön ezzel a laborral, vagyis ugyanabban a térerősségben nézem a laborban a Dunát, mint a... Van egy kis eltérés a szélességi körben, de nem túl sok, tehát ne viccelődjünk, szóval valahogy így látom a dolgot, és akkor erről azt kapom, hogy a CV négyzet egyenlő C, vagyis a CV az egyenlő C az egy kettediken, vagyis gyök C, és akkor a széncsata megvan nyerve. Tehát akkor a sebesség méretarány szorzója a mechanikai hasonlóság kielégítésén keresztül vált kifejezhetővé a geometriai méretszorzóval. Én ezt úgy nagyjából követtem, tehát átvándorlok ide, bekapcsolom, fölemelem a saját magasságomra, azt mondja, hogy CL egyenlő C, CA egyenlő C négyzet, C nagy V egyenlő C köb, C kis V egyenlő C az egy kettediken, C hozam egyenlő C négyzetszer CV, vagyis C négyzetszer C az egy kettediken, az egyenlő C az öt kettediken. És akkor picit még följebb viszem, nézzük meg az időt is. CT az egyenlő, keressük meg magunkat, C-szer CV a mínusz egyediken, az ugye az egy ketted, mínusz egy kettediken, az C az egy kettediken. És akkor ez lesz nekem a laboratóriumi megvalósítása a Duna leképzésének az úgynevezett Froude-féle kisminta modelltörvény alapján. Itt jött be a Froude, mint specifikum. Tehát ez nem más, mint a Froude-féle modelltörvény. Froude-féle modelltörvény. Nézzük akkor itt végig ezt az ügyet. Azt mondja, hogy válasszuk 100-ra a méretszorzót. Az elején bedobtam, nem bonyolult ezzel dolgozni, és mégis látjuk a valós méreteket. Azt mondja, hogy a Duna szélessége mondjuk 300 méter, továbbra is a Dunán lovaglunk. Egyébként lehet, hogy 4 vagy 5, de azért is most nekem 300. Ez azt jelenti, hogy a B modell az nem lesz más, mint 300 osztva 100-zal az egyenlő 3 méter. Tudják, a hossz, ami a laboromba maximálisan belefér, közben belehozom már a korlátokat, tudják? Az nem lesz más, mint 12 méter tudok a laborba, ez 100-szor nagyobbnak tekinthető a valóságra, prototípusra, az egyenlő 1200 méter ebben a fölállásban. CV egyenlő C az egy kettediken egyenlő gyök 100 egyenlő 10. Ez a Duna olyan méter per szekundummal söpör. Messziről vigan nézzük, de ha kicsit közelebb hajolunk, meg csónakba vagyunk, az 1 méter per szekundum, tudják, az nagy. Egy mérő szondát maguk lenyomnak, horgonyzott helyzetben 1-2 méter mélységbe, és aztán lehet, hogy egy új szonda után kell nézni, mert hogy első próbálkozásra kikapja a Duna a kezükből. Tehát ez valahogy így fogható föl. Nem ezt akarja a költő mondani, hanem azt akarja, hogy akkor a modellben milyen sebességekre számíthatok. Értik? Szerintem V Duna per CV az egyenlő V Duna per C geometriai az 1/2-deken egyenlő 1 méter per szekundum osztva 10-zel egyenlő 0,1 méter per szekundum, 10 centi per szekundum. Ez már a Homoródi Krisztián se fogja elsodorni a laborban, ha néhány illusztris nevet a felvétel miatt gondolok megörökíteni. Mert az enyém úgyis oda van írva az elején, tehát az nem egy különösebb dolog, de így egyáltalán. Mindazonáltal látják, hogy politikusok nevének kiejtésétől, ugyanúgy, ahogy mosóportípusok nevének kiejtésétől is mereven elzárkózom. De mi, ha egymásra nézzünk, azért tudjuk, hogy miről van szó, ugye? Jó. Gyorsítunk. Duna vízhozama. 1000 köbméter per szekundum. Ez a kis vízi hozam nagyságrendjében. A mi szelvényünkben itt Budapestnél. És akkor számoljuk ki, hogy ehhez milyen modellbeli hozam tartozik. Miért? Mert nincs pénzünk szivattyút fejleszteni, annyi szivattyunk van amennyi, annyi vizet tudunk maximum hozamban produkálni amennyit. Le vagyunk már a munkára szerződve, és most kapkodunk, hogy megnézzük, hogy mekkora hozam is kell. Vagyis leszerződve már nem tudjuk a vállalási árhoz hozzácsapni az új szivattyú vásárlást, hanem a fix árból nekünk kell kigazdálkodni, értik a gondolatmenetét egy ilyenfajta honpolgárnak, mint én, aki tévedésből még tanszékvezető is, így aztán ugyan dékán úr a főnök, de én Gessler helytartóként mégis elég sok feladatot el kell, hogy lássak mindig az, amit mondok. De nem arháskodjunk, hanem nézzük meg a Q modellt, ami egyenlő lesz Q Duna per C index nagy Q. Vagyis Q Duna per C geometriai az 5/2-en. Vagyis 1000 osztva az 5/2-en azt jelenti, hogy a 100 a négyzetgyök alatt 10, az 5-en az 10, az 5-en az 100 000 lesz. 1000 per 100 000. Az egyenlő 0,01 köbméter per szekundum, az tovább egyenlő 10 liter per szekundum. Ez volt az utolsó gondolat. Ez volt a Dunának a LK legkisebb kúja. Hidrológiából emlékeznek a vízrajzi akciókra. Ha a Dunának egy ilyen ellen kúját nézek, akkor azt tudják 9000. A Kongó folyónak 160 ezer köbméter per szekundum, ezt csak barátilag közlöm, hogyha beállnak idegen légiósnak, és majd ott kell áttevezni, akkor gondoljanak rám, hogyha nagy sodrásba kerülnek. Továbbra se viccelődök, ezek mind komoly elemek, csak érdekesen összerakva. Ez az én mozaik képem, amit maguknak ajánlok. Ne viccelődjünk, mert a végén még elfelejtem, hogy mennyit mondtam. 9000 köbméter per szekundum. És akkor megnézzük, hogy ehhez a Q modell max mennyi. Értik? Mert kisvíztől árvízig szeretném a Dunát vizsgálni a laborban. Az nem lesz más, mint 9000, osztva a 100 000-rel, tudják, a vízhozam méretarány szorzójával, és ez nem lesz más, mint 90 liter per szekundum. Így kell kielégítenem plusz-mínusz. És csak most, hogy mutassak valamit, nálunk a szivattyú kapacitás az 50 liter per szekundum. Ha ezt is el akarom játszani, akkor ezt növelnem kell úgy, hogy 50-et kapjak ide. Ezt úgy, ha növelem, az azt jelenti, hogy ez nem más, mint C az 5/2-en, a méretarányt növelnem kell. Kicsinyítenem kell a laborban a kis mintám méretét, hogy beleférjek a labor szivattyú kapacitásába, a Duna teljes tartományában. Még hadd csináljak egy lépést, és aztán akkor letudtuk ezt a dolgot. Mert mi van akkor, hogyha prototípus leányzó fekvése turbulens, de itt addig ügyeskedek a méretarány csökkentéssel, hogy itt meg lamináris leszek a laborban. Reynolds papa, aki ezt ugye meg tudja nekünk üzenni, tudják, mint olyan. Még veszélyesebb a helyzet, ha már annyira pöttöm a dolog, ugye nézzük a Dunát hirtelennyében, 5 méter mély, 100-zal osztva 5 centi. Ha már annál, mit tudom én, még nem 100-as, hanem 500-as lenne a modell 1 centi, én megmondom maguknak őszintén, kezdenék aggódni a felületi feszültségnek a dominálásba jövése miatt, meg a viszkózus erők természetesen. De ne rejtjelezzük el ezt a dolgot, hanem mondjuk azt, hogy hát ne vicceljünk, gyerekek, hát itt van nekünk ez a Reynolds szám. Ez megmondja, hogy mi a helyzet a Dunában. A Dunának adjunk egy 5 méteres nagyságrendi mélységet. Akkor a Duna Reynolds száma, odaírom az indexet, és akkor még itt a nő szobahőmérséklet, viszkozitási együtthatója, kinematikai viszkozitási együtthatója a víznek, az nem lesz más, mint 10⁻⁶-on négyzetméter per szekundum, többször tárgyaltuk. Reynolds Duna, az szerintem sebesség Duna szorozva, vízmélység Duna osztva vízviszkozitási együttható. Ide a hidraulikus sugarat játszottuk be végül, mert ez nem zárt cső, de ha széles a meder, akkor az átlag mélységhez közelít a hidraulikus sugár, jó oda az a mélység. Kérem szépen, azt mondtam, hogy 1 méter per szekundum, azt mondtam, hogy 5 méter, azt mondtam, hogy 10⁻⁶-on, az egyenlő lesz 5x16-on dimenziómentes. Ezt össze kell vetnem az 580-nal, mert ha vízmélységgel vagy hidraulikus sugárral dolgozok, akkor ez az a határ Reynolds szám, ami alatt lamináris, fölötte pedig turbulens. Ahogy látják, ez bőven meghaladja. Ugye látják? Tehát a Duna az aztán keményen turbulens. Vizitáljuk meg a modellünket. Mert ugye számoltunk már valamit, azt mondja, hogy a sebességet átszámítottuk, lehetne a szorzó tényezőkkel dolgozni, de most dolgozzunk az effektív fizikai mennyiségekkel. 0,1 méter per szekundumra adódott az 1 méter per szekundumos Dunasebesség, az 5 méteres vízmélység a százszorosára csökken az 0,05, vagyis 5 centi, és ezt a tetet osztjuk a 10 a mínusz hatodikonnal. Az egyenlő lesz, azt mondja, hogy 5-ször 10 a mínusz 3 szorozva 10 a 6, az egyenlő 5-ször 10 a harmadikon az 5000. Ez 10-szer nagyobb, mint a határ Reynolds szám. Ez már egy garancia a turbulencia kifejlődöttségére. Ez nekünk azért kell, mert az energiaveszteségek jellege olyan kell, hogy legyen a laborban, mint a prototípusban. És a lamináris és a turbulens állapot energiavesztési törvényei között jelentős különbség van, például, hogy a sebesség hányadik hatványától. Tehát ez itt rendben van. Ha itt olyan méretarányunk lett volna, hogy a modell Reynolds szám az aláment volna az 580-nak, ez azt jelentette volna, hogy ezt nem szabad így megépíteni, hanem a C méretarány, ez kijönne, ha itt megcsinálnánk, növelésével tudjuk a Reynolds számot behozni. Akkor a legutolsó kijelentés főse írom, a Froude-féle modelltörvény, a prototípus és modell laborbeli Froude számok azonosságát biztosítja, ez alapján a fontos, legfontosabb hidraulikai jellemzők átszámíthatóvá válnak, de a Reynolds számok azonossága nem biztosítható, csak akkor, hogyha ugyanakkorát építek itt, mint ott, de akkor miért építem, inkább menjek ki a terepre mérni. Abban maximum azt tudom biztosítani megfelelő méretarány beállítással, hogy a laborban is úgymond kifejlődött turbulencia lesz jelen, és ezáltal az energiaveszteségi törvények hasonlóan viselkednek a prototípushoz, és ezáltal ugye a veszteség magasság úgy alakulnak, és ebből kifolyólag majd például a fenéksúrlódáson keresztül a felszínesés viszonyokat is korrektül tudom továbbvinni. Ez volt itt az első műsorszám. Tartsuk meg azért a negyedórás szünetet, vagy esetleg kiegyezhetnénk. Itt most már ugye családiasan vagyunk, legjobb emberek jöttek össze. Meg is próbálom a arcokat a szóbeli vizsgához memorizálni. Jó. Esetleg, ha kaphatnék 5 percet, 10 perc alatt is meg tudják enni a fejenként 4 szendvicset? Jó, jó, akkor találkozzunk 20-kor. Köszönöm szépen. Ha volt olyan kezdőfélék ott mögötte vagy? De lelkesek. Ja. Mert a bátorság az mindennél többet jelent. Csak egy picit akkor. Föl is lesz írva, föl is lesz rakva a honlapra, fölállok ide inkább. Szóval körülbelül ezek lesznek a szabályok, jó? Ezt a 400 embert nem tudjuk megemészteni szóban, szóbeli vizsgával. Tudják, hogy 50%-ba hozzák a minősítésüket a 2ZH-val, és szóbeli nezen lehet 50%-ot rontani, nem. Ha olyan kis létszámú és a tanszék, akkor az szóbeli. Ha kevesebben, akkor én leküzdöm, ha nem, akkor mondjuk például Csoma tanárnő bekapcsolódik. Ha nagy létszámú és nem a tanszéki terem, akkor az írásbeli. A szóbeli 2 kérdés, az írásbeli 4 kérdés, arra másfél óra van. És hogy miből lehet készülni, az látszik. És A tananyag úgy van szétosztva, hogy úgy két nagy csoport keletkezett. Tehát ha valaki a két csoportból külön húz, akkor azok nem lesznek rokon témák. Arra válaszolunk, amit a kérdés kérdez, ezt így értik. Hát teljesen felesleges mással tölteni az időt. A szóbelinél ugye a személyes varázs és a kommunikálás az azért tud működni, de sok ember az írásbelire rendelkezik jobb alkattal. Ott, ha kettő a négy közül homályba puffan, tehát úgy értem, oldalakon keresztül megy a szöveg, de jókai után szabadon, és nincs egyetlen egy konkrétum benne, akkor az úgy nem jó. Tehát ott az 50% fölé kell menni, értik ugye a feltételeket. Ezzel együtt azt keressük, hogy mit tudnak, és nem az, hogy mit nem tudnak, ezt is értik. Szóbeli ráadásul az utolsó alkalom, hogy az ember megtanítsa a tananyagot, bár 14 hetet megtanítani negyed óra alatt egy-egy embernek az nem egyszerű. De ha nyitott ajtónál csinálja az ember, akkor az ember titkárnői végül már jobban tudják jóval, mint a hallgatók. Így van mondjuk egy első csapat, föl lesz rakva a honlapra. Ott maguk már tudnak mozogni. És így lesz egy második csapat, tudják? Itt most még belegondolok, hogy mi milyen mélységben volt leadva a fél év folyamán, és ha olyan van, akkor az ebből ki lesz szedve, mert azt kérdezzük vissza, ami jogosan visszakérdezhető. Ezek jó fogyasztható anyagok. Az előadáson a sorok közé még rengeteget mondtunk meg, aktualizáltuk meg, kifutottunk mindenféle irányba, és nyilván a gyakorlatoknak is volt olyan haszna, amit az elméleti megválaszolásnál is be lehet dobni, értik. Úgyhogy körülbelül így jó, alakulnak a dolgok. Mindenki jöjjön, az elején is jöjjenek már, nehogy a végére maradjunk, amikor a hullámok kezdenek összecsapni két-három tárgy. Ból is, és akkor az ember egyszer csak nem tudja, hogy mint állnak a dolgok. Reggelig készül, bejön 9-re, akkor inkább szóljon, hogy ő egész éjszaka készült, mert egy ilyen egyén olyan 10:30-re elszokta veszteni az érdeklődését a vizsga iránt, mert hogy értik, ezt így, tehát nem a maga ura. Még egy picit igen, de tehát érdemes ledőlni egy picit, ezt akarom mondani. És nem pedig orvérzésig tanulni. Legyen azért arra 2 nap. Tehát értik, nem nagy az anyag, de sok minden van benne. Minimum kérdések már régóta nincsenek, de vannak minimum tudnivalók. Értik tehát, hogy P egyenlő H-szor gamma, meg hogy nyomás, meg nyomásmagasság, meg különféle alapvető törvényszerűségek. Szóval enélkül nem lehet megélni. Maguk mondhatják nekem, hogy szerkezetesek lesznek, és egyébként is fővállalkozók, főnökök. Egy bizonyos mélység kell ahhoz, hogy munkát tudja kiadni, és Anna azt minőségileg tudja megkövetelni, értik? Nem lehet a végtelenségig blöffölni. Ez a hidraulika egy erről szól, hogy egy olyan alaprálátása legyen maguknak erre a témakörre, hogy csőbe ne lehessen húzni magukat, mert hogy csőhidraulikát is tanultunk, ez most egy kis bakugrás. Jó, valahogy így van ez a dolog. A vizsgán blöffölni ne blöfföljenek, inkább jöjjenek, próbáljanak együtt menni a magukat csalogató, vizsgáztatóval, ha értik körülbelül, hogy mire gondolok. Amit visszakérünk, és ezt nem is bonyolult megtanulni. Tehát minden kérdésnél, hogy mi az alapfölállás, értik? És minden kérdésnél úgymond a végképlet, amibe torkollik az egész. Ha valakinek van rutinja, és a fölállást úgy ismeri, a közepét nagyobb lépésekben is már ki tudja tölteni. De ez az eleje, hogy mi is ez a kérdés önmagában, és a vége, hogy mi is lesz itt a munkaképlet, amit tovább viszek, vagy a beosztott mérnökömnél, vagy a technikusomnál ellenőrzöm, hogy jól alkalmazza-e, az szükséges a maguk érdekében. Azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a vizsgák azok ilyen fölpörgett helyzetek, és akkor gyümbe a tudás, de szinte itten ilyen háromszorosan be kell már dugaszolni az ügyet, mert aztán úgyis egy része elmegy, nem végtelen a befogadó képességünk. Valami olyasmira kell fölérni, hogy törlődni úgyse bír egészen. Tehát ha jön egy olyan projekt vagy munkaszituáció, akkor beugrik. Vagy az ugrik be, hogy hova kell nyúlnom, érte, tudják? Úgyhogy valahogy így vannak ezek a dolgok. Én akkor itt tovább is megyek, és akkor tudják, ezt a kis mintát csiholtuk, és akkor mutatok egy ilyen kis mintát. Elég fényesek a viszonyaink, de ott tegye a fene, azt meg lehet esetleg mozgatni? Lehet, hogy nem. Honnan süt a nap? Hát északról nem süthet. Ilyen fényes állapotokat élünk a K2-21-22-ben. Én ugye a problémám az, hogy én tudom, mi van rajta. Így nem tudom elképzelni, hogy maguk ezt látják-e, avagy nem próbálkozzon kicsit a... Ugye látnak ilyen csodálatos, vegytiszta labor körülményeket, nagyszerű, még ha azt is megrántja, akkor lehet, hogy a széncsatát itt lokálisan, fantasztikus, megnyerjük. Tehát a helyzet az, hogy ez itt a Maros folyó lenne, ez itt a védtöltése, és ez meg a főmeder, és akkor itt van, ez itt a bevezetés, az most ne legyen különös, itt keresztezi ez a tervezett autópálya, ami átmenne Magyarországon, aztán át a szomszédos országba. Egyébként ott van egy trianoni híd, ami úgy lerombolódott, aztán már fölépíteni nem lehetett, még azt is be kellett építeni ebbe az úgynevezett kismintába. És akkor itt látunk egy főmedret, ezek ilyen lábtörlők, mint olyan, mert hogy a hullámtéri erdőt is valahogy illet leképezni. Értik? Árvízi levezető képesség. Úgyhogy valahogy így ment ez a dolog. És akkor kiváló műhelyes szakembereink épp ráeresztik a vizet a modellre. Látják? Ez olyan, mintha jönne, már volt egy alapáramlás a főmederben, és csavarták fölfele a hozamot a laborban, ugye van egy ilyen vízellátó rendszerünk, és látják, ott az a front terjed a hullámtéren is. És akkor az egészet beterítette, itt már mindenhol csobog a víz. Itt egy akkora területet kellett a laborba bepréselnünk, hogy a Reynolds számmal belekeveredtünk első megközelítésben a lamináris tartományba, tarthatatlan. És akkor lehet egyfajta megengedett trükkhöz folyamodni, torzított méretarányú modellt építeni. Eltérni a vízszintestől a függőlegessel, méghozzá azt kisebb arányra venni, vagyis azt nagyobbra. Úgyhogy ez a modell, azt hiszem, hogy 1:300-as volt vízszintesen, és 1:100-as volt függőlegessen. És igazából, ha emlékeznek a Reynolds számra, ott a sebesség és a jellemző méret, mivel oda a mélységet helyettesítjük be, a függőleges méretarány számít igazából a turbulens viszonyoknak a biztosítására, és így ez rendben volt. Gyógyszertárba is lehet kapni hipermangánt, az abból oldatot lehet készíteni, spritzni vele, és akkor lehet bűvészkedni, és akkor különféle, hogy úgy mondjam, emlékeznek, tanultuk, folyékony vonal indítással, tehát pillanatszerűen egy ilyen jelzőanyag csíkot elereztek, lehet látni annak a deformálódását. Annak a deformálódása nem más mutat, mint az út mentén, amikor az idő is telik, integrálja a sebességvektor mezőt, mert ugye minden egyes kis darabját a sebességvektor lokálisan viszi tovább. Valamit hadd áruljak el már csak a felvétel miatt is. Ez ugye impresszív, tehát látták ott ezek a megbízók, akik ott körbeállták, meg a hatóság, meg mindenki. Tehát ez olyan hihető. Tehát ugye ez a modelltörvény, ami 45 percet eltöltöttünk, ezzel kevesen szembesülnek meg az éra hátulütőivel is. Csak ez rendesen meg van csinálva, ott van minden, nézd ott a föm, igen, és az is milyen jól ott kialakították, folyik benne a víz, csobog az élet, hogy úgy mondjam, egy-két változtatásra a megbízó részére lehetőséget kell adni, csavarja meg a pillért, vegye ki, szélesítse a hullámtéri, és látjátok? Már megjavultak a viszonyok, mondja a megbízó. Valószínűleg igaza is van, csak nehogy lemérjünk valamit hirtelennyében. Tehát a költő azt akarja mondani, hogy a jelenség bemutatásával egy párbeszéd alakul ki, és az már, annak már egy nagy hozadéka van. Ott van a tervező is, ugye mi nem vagyunk tervezők, mi egy független szakértők vagyunk, akik ezt áramlástanilag kiértékelik a modelltörvények alapján elkészített laboratóriumi modellel. Szóval valahogy így vannak ezek a dolgok. Amúgy az alaksor 16-ba kell bekopogni, hogyha valakinek mindezek után is kedve van labort nézni. Vízépítőkör, ez most itt nem reklámhelye, de részben az, talán idén már kétszer is szervezett oda laborlátogatást, tehát aki különleges érdeklődést mutatnak, és már az elején úgy döntenek, hogy abba a ágazatba, meg azon belül abba a szakirányba keverednek, akkor azok természetesen jöjjenek, mert azt nem lehet eléggé korán elkezdeni, mint olyan. Itt van egy másik, ez, ha valaki Győrt ismeri, ez a Mosoni-Duna, ez meg a Rába, itt megvan valahol a Ciráki emlékmű, és ott van a strand, én Győr melletti vagyok, tehát ismerem ezt a vidéket. És akkor ezt kellett ott egy kicsit megnézni, ez az úgynevezett Vituki nevezetű vízgazdálkodási tudományos kutatóintézetben készült ez a modell. És megtaláltuk festeni hipermangánnal a Rábát, a Mosoni-Dunát meg nem, és így a kettő folyó határfelületének az alakulása térben, időben láthatóvá válik. És akkor ezt én megpróbálom most, ha megtalálom a kurzort, elindítani. És akkor itt most ilyen tudományos elnevezések vannak fölírva, senki ne jöjjön különleges izgalomba attól, csak nézze meg ez a érdekes struktúrára való fölbomlást, tudják? Az a helyzet, hogy ez egyrészt ott egy ilyen tompa, viszonylag tompa orr van, és két oldalról van örvényleválás, ez a Kármán-féle örvényleválás. A zászló ettől lobog egyébként, mert ugye a zászló, ha merev lenne, akkor nem, de a textil föl tudja venni a periodikusan keletkező örvények alakját, értik így, és a végén pedig kicsapódik, mint olyan. A másik pedig, hogyha különböző sebességgel érkeznek folyók, akkor azoknak is, különböző, azoknak a határfelülete is nem szeret egyenes maradni, hanem úgy behullámosodik. Ez egyfajta természetes instabilitás. Ez egy ilyen tipikus példa. Ugye sokszor, tehát az, hogy most én hipermangánnal megfessem a Rábát Győrnél, még úgy sem működik, hogy meggyőzöm a környezetvédelmi hatóságot, hogy a hipermangán az alapjában fertőtlenítőszer. A mennyiséggel lesznek problémák. A természet azonban néha megteszi azt, hogy ugye a Inn, a Duna, meg az Ilc különböző típusú vízgyűjtőkről érkezve különböző lebegő anyagtartalmúak, és ezáltal önmaguk adnak különbözőséget, és nem kell megfesteni őket, meg lehet nézni a határfelületük alakulását. Tehát itt van egy határfelület, látják ezt a fölbomlást és ezt a fokozatos átkever, és itt van egy másik, ennek alig van lebegtetett hordaléktartalma az Ilcnek, ott is látszik egy ilyen behullámosodó határfelület. Ez egyébként egy nagyon jó példa arra is, hogy ezekben a folyókban, hogyha szennyvizet bocsáttok, akár tisztított szennyvizet, de nem teljesen tisztítottat, a kémiai tisztítás az elég drága, ugye a szennyvíztisztítók jelentős része elmegy a mechanikai, persze a biológiai, de a kémiai az már egy más futballpályára tartozik. Szóval ezt csinálja a víz a vízben. Csak itt most van egy jelzőanyagom, amivel meg tudok különböztetni vizet a víztől. Úgyhogy valahogy így van ez a dolog. Egészen a közelmúltig a laborban olyan pontbeli sebességméréseket végeztünk, talán hidrológiából, ha nem mondták, én mondom, olyan forgószárnyas sebességmérőkkel általában, és egy olyan majdnem örök, ám de kielégíthetetlen vágynak tűnt az, hogy olyan sebességvektor mezőt kapjunk. Tudják, matekból is beszéltek vektor mezőkről, vektor függvényekről, annak még a divergenciáját, meg a rotációját is tán kiszámították. Ez most küldetés nekem, hogy ezeket így meg kell említenem, értik, mert aztán csak történik valami. És akkor bejött ez a képfeldolgozós játék, gyors és éles kamera, amivel rövid időközönként lehet felvételt készíteni, mégpedig oly módon, hogy a felszínre valami olyan úszó objektumokat teszek, amik nem nagyon állnak ki, majdhogy nem teljesen bemerülnek, de azért a felszínen úsznak. Ilyet találtunk a közönséges függönygörgők képében. Ezzel megszórom az áramlást, és utána megpróbálom ezeket egyenként képről képre azonosítani. A két kép között nyilván van eltelt idő. Ha egy azonosított részecske elmozdulását, a két kép pozíció különbség, elosztom az eltelt idővel, hurrá nyaralunk jelleggel, megvan a lokális sebességvektor, értik? Akkor ott kiszemeltünk egy részecskét, így kinagyítom, szóval éles ez a kamera, de mondjuk nem olyan éles, mint amikor a NASA űrfelvételekkel a szénakazalban a tűt megtalálja, tehát arra nincs kapacitásunk. Így jobban el lehet játszadozni. Ez meg egy következő állapot. És akkor ott meghúzom, hogy hol is voltam, és nézzék meg, így áthelyeződtem. Nem akarok a részleteibe belemenni. Akkor tudom jól meghatározni, hogy ez a részecske hova ment a következő képen, hogyha megnézem a vele szomszédos részecskékhez való viszonylatát. Mert ez az egész mintázat áthelyeződött, de nem nagyot torzult. Értik? Tehát ez a részecske azért az a részecske, mert ahhoz a szomszédokhoz hasonlóan viszonyul, mint az előző állapotban. Ez van végig zavarva pár ezer részecskén, oda azért kell kávéfőző vagy teafőző automata, bőrfotel, kávét főzök, hátradőlök, és egy fél óra múlva egy gyors számítógépen is csak megérkezik az eredmény. Munkaigényes dolgok ezek, de hát ilyen az élet. Visszajátszunk itt egy laborfelvételt, a következőt csináltuk, az a medence, amit láttak a Marosra, az egy fallal ketté lett vágva, és benne egy 10 centis széles nyílást hagytunk, ami elzárható volt, és azt ki lehetett rántani, és mondjuk, nem akarok ördögöt falra festeni, a római partnál esetlegesen bekövetkező töltésszakadási árhullámot modelleztük vele. Oda megyek, mert a kurzort rá kell kattintanom. Tehát mi már a milliárd processzorunkkal látjuk, de a számítógép számszerűen még nem látja, föl kell dolgozni, értik, amit mondok. Mi ezt le tudnánk írni, vissza tudnánk rajzolni. A feldolgozással és a... ezt lehet digitálisan csinálni. Ezek már sebességvektorok térben, időben, ezeket maguk már egyenként megkérdezhetnék tőlem, hogy mekkora, értik. Menjünk tovább, és akkor ilyen ferde jelleggel a római parton tegyünk be 6 darab házat, értik a dolgot, hogy érdekesebb legyen a dolog. Ezek a házak, majd ezt a, tudják, ez a gátszakadás, ott igen nagy gradiens és nagy sebesség van, ott az áramlás átmegy rohanóba. Itt viszont az épületekkel ütközni fog, azok visszatorlasztanak, az utcák is szűkek, ott azt várjuk, hogy esetleg visszaalakul áramlóba. A rohanó és az áramló egymásba alakulása nem sima menet, hanem ugrásos menet, a vízugrás esete, ugye, emlékeznek. Ha valaki nem emlékezne, most látni fogja. Itt ezen a sávon alakul ki egy ugrás. Ezen mindjárt látszik is ennek a módszernek a hátránya. Csodás, mező, látják? Ebből én olyan sűrű rasterre interpolálok, amilyet csak kérnek. De ahova nem bír menni részecske, oda az interpolációs függvény fog sebességet produkálni, nem pedig a jelzőanyag effektív detektálással, értik, amit mondok. Úgyhogy ez nagyon jó dolog, mert további kutatásokra van szükség, szóval egyik módszer se tökéletes. Mindazonáltal ugye látják ezt a téridő információt, amit azért ez a módszer ad. Tehát ehhez képest ponton, lejátszani hosszan és pontonként méricskélni szinte lehetetlen lenne. Ez egy pillanatfelvétel, itt a szakadás, mennek a részecskék, ugye látszik így a vízugrás sávja már, ebből alakul ki. Egyéb iránt ezekből a jellemzőkből, mélységből, sebességből, impulzusból a házakra még hatóerőt is tudtunk becsülni, értik ezt a dolgot. Ez megint olyan dolog, csak nehogy az Allianznak adjuk, mert a végén a lakásbiztosítási díjba be fogja kalkulálni. Ez meg így speciál az egésznek egy kétdimenzió számítógépes szimulálása, mert ugye csodás a labor, de azért jó, hogyha azt még más módszerrel is reprodukálni tudjuk. Van még egy 10 percünk, hogy kicsit össze-vissza tekintsünk, hogy úgy mondjam, hogy mégis egy ilyen nem negatív alaphangulattal menjünk, tudják, tovább. Itt aztán vannak kis vízfolyások, nagy vízfolyások, tavak, tározók, még folyókon is csinálnak tavakat, ugye az egy külön kategória, egy ideig kiskörei tározónak hívták, de a tározó kifejezés az erodálódott, hogy így fejezzem ki magamat. Közben ránéztek, és kiderült, hogy a hullámtéri részen már limnológiai viszonyok vannak. Hurrá, nagy lexikon, limnológiai viszonyok, akkor az egy tó. Hívjuk Tiszatónak. Mennyivel kellemesebb a Tiszatóhoz turistákat vonzani, mint a kiskörei tározóhoz turistákat vonzani? Hát nem diliház? Emlékeznek erre, kicsit ugye megyünk végig a folyamatokon, többször lejátszottuk. Ez egy sajnálatos dolog, de nekünk egy nagyon jó demonstrációs eszköz, ahol a töltésen nyilván szivárgás zajlik a töltéstestben, arról is beszéltünk. Ez itt geotechnika tanszék reszortja lenne, ezt a folyós iszapot valahogy itt megfogni, ez egy ilyen ugye földcsúszás, hogy úgy mondjam, és akkor átszakad a töltés. Amiért ezt vetíteni szoktuk, azért ez az, mert mutatja az áramlót, a rohanót, mutatja az energiadisszipációt, mutatja a többfázisúságot, ebben rengeteg buborék van és rengeteg töltésanyag, ezt hívom három fázisúnak, folyékony, szilárd és légnemű. Rettenetes folyamatok zajlanak, de arrébb nézek egy 50-100 méterre, mindjárt fordul reményeim szerint a kamera, még egyelőre ezt tetszik neki. Azért le a kalappal, hogy ezt ott megörökítették. Nézzék meg, elmegyek, ez a fajta turbulencia többfázisú jelleggel olyan kemény energiadisszipációs viszonyokat teremt, hogy ott arrébb egyszer csak olyan lepelszerűvé vált a mozgás. Haladjak tovább, egy-két pillanatfelvétel. Tényleg csak játszásiból mutatom, hogy eljutott oda a tudományoskodás, egeret keresem, hogy ezt matematikai módszerekkel, jó bonyolult differenciál egyenletek, még egyszer lejátszom, számítógépen is jelenség szempontjából reprodukálni lehet, fölismerik ugye azt, amit láttunk. Erre én még nem terveznék a vízmérnöki gyakorlatban. De a folyamatnak a lényegét azt már nézegetném. Itt menjünk is kicsit tovább, és nézzünk egy másik esetet, amikor aztán nem csak lokálisan nézem meg, hanem területileg is. Folyik itt, tudják, nálunk ez az árvízi veszélytérképezés EU előírásokra, de annélkül is menne, mert érdemes veszélyeztetettségi fokozatokba rakni azokat az öblözeteinket, amiket valaha bejárt az a vízfolyás, de aztán védtöltések születtek, és ma már nem jár be, kivéve ha szakad, vagy ha meghágja. Adonyi öblözet. Ráadásul itt van az M6-os is, erre azért hívom fel a figyelmet, mert amikor ezt az elöntési vizsgálatot elvégeztük, akkor a megbízó vízügyi igazgatóság rájött arra, hogy az M6-os építése előtt ezt már kérni kellett volna, mert az M6-os töltésnek az áttereszekkel együtt nagyon komoly áramlásmódosító szerepe van, de a szöveget kicsit visszavéve, eresszük el a dolgot, elkapok egy úttöltést, elkaptam az M6-ost, és a hidak alatt megyek, átlátják. Adony valahol itt volt, tehát adonynak úgymond már egy kicsit annyi. Amit láttak itt, itt az idő is fut egyébként, ez egy téridő folyamat. Ebből el lehet készíteni a hullámfront érkezési idők izokron térképeit, ahogy a vízgyűjtő karakterisztikánál. Tehát Adony legszélső ház 5 óra 30 perc alatt ér oda. Mit jelent ez nekem? 5 óra 30 percen van arra, hogy ott valami homokzsákos kört értik valami kis védekezés, vagy ha menekülnöm kell, akkor mit vihetek 5 óra alatt, mit szehetek össze, értik? Tehát magam iszkolok el, vagy pár dolgot összegyűjthetek, az állatokat is még elköthetem, ők majd aztán tudják, hogy merre kell menniük, értik ezeket a dolgokat. Ez a folyamat lemodellezése számítógépes, arra is lehetőséget ad, hogy mondjuk megmondjam, hogy egy adott helyen időben a vízmérség hogyan fog változni, érték? Tehát mondjuk 5 óra után ér oda a szakadáshoz képest. 8 óráig, tehát 3 bokáig, aztán térd, aztán derék, aztán nyak, és utána kell csak úszni, értik a kategóriákat? Amikor magamat kell mentenem, illetve amikor a védekezést ki kell alakítanom, védekezést mikor alakítok ki a stratégiát, békeidőben. Ezek az úgynevezett árvízi öblözeti lokalizációs tervek, amik hidraulikai vizsgálatok nélkül nem igazán működnek. Nézzünk még egy-két dolgot itt. Ez meg jöjjön mondjuk a Tisza árvize föntről, és egy ilyen keresztbe álló kereszttöltést, nyurgát, félét elkap. Ez a rész ki van nagyítva. Ez is számítógépes szimuláció. A pirosról mindenki sejti, hogy az a rohanó állapot, és a piros és a kék között nem sima az átmenet, mind a kék és a piros között, mert ez a vízugrás helye. Töltődik az alsó kazetta, de még mindig nincs hidraulikai kontaktus a felvíz és az alvíz között, mert van egy hidraulikailag ketté választó piros szakasz, érték? Ott lehet pancsolni, az fölfel, és egyszer csak visszaduzzasztunk. Emlékeznek, ugye hullámokat nézünk, ennek a, hogy úgy mondjam, egészen vad esetére, amikor a tengerfenék megcsúszás és rengés okozott nagy hullámot, és Ceylonnál az egyre sekélyebbre futó nagy vízhozam hullám lefele nem fölfele tud deformálódni, emelkedik, és sok méteres hullám csapott ki. Ezt nem néznénk tovább. Kicsit jövünk, hogy lássunk egy kis műtárgyakat, és persze adom még az idejüket. Azok ott emberek. Ezt akarom hirtelennyében csak mutatni. Én gondolnám, hogy ez egy óriási hegyvidéki, völgyzárógátas tározó árvíz idején való apasztása, mint olyan. Föntről valami nagy esésű csatornán, hogy minél rövidebb úton el lehessen érni az alvízi völgy szelvényt és a medret. Én gondolnám, hogy oda be van szerelve, illetve építve egy-két olyan energiatörő fog, most ezt csak így ilyen szakszavakkal dobálózok, ami ennek a törvényszerűen rohanóan leáramló víznek a energiáját tovább töri, és egy ilyen, hogy úgy mondjam, majdhogy nem porlasztást végez. Franciáknál láttam egy olyan megoldást, hogy a völgyzárógátas tározóból két árapasztót hoztak ki, és azokat úgy vezették, hogy azokat szembefordították. Jött a két nagyon nagy energiatartalmú sugár, egymást kioltották, és hanvukba hultak le a völgyfenékre. A rohanó persze, hogy turbulens, de a turbulenciának nem az áramló rohanó a kategorizálása, hanem a Reynolds szám. Emlékeznek erre is csak, hogy mégis lássunk valamit, hogy annak idején tudják, mondtam, hogy annyira lelkes voltam, hogy videokamerával keltem, feküdtem. Februárban kitévedtem a Szabadsághídra és márciusban. Háromszoros vízhozam különbség. Egy dolog az áramlásbeli különbséget látni, a színbeli különbséget lássák. Ennek jóval nagyobb a lebegő anyag megtartó képessége. Ez egy fontos üzenet. Emlékeznek a halunkra is. Tudják, ez a maximum, amit alakban ki tudott hozni a természet. Vagy Darwin, vagy a jóisten, erről még viták folynak. Azt ugye látják, ez jobbról balra halad ez a hal, ugye látják, hogy nem éles alakkal próbál belehasítani a vízbe, értik, amit mondok? A repülőnek se. Más kérdés, ha fölé megyek, a hangsebességnek, ott már mások az aerodinamikai viszonyok. Tehát idézzék föl az Airbus-t alakban, és hasonlítsák össze a Concorde-ot, egész más. Vagy az F-16-ost, vagy a MiG-29-est, ott már más viszonyok vannak. A lényeg az, hogy ha ő úszni akar, akkor nem tudja megúszni, hogy úgy mondjam, saját maga körül keltett turbulencia nélkül, ami pedig a közegellenállási erőt azt változtatni fogja. Legyen ez az utolsó kockánk, ahol egyfajta kölcsönhatást néztünk, és akkor most a példákkal beleszorultunk pusztán a folyami viszonyok közé. Görgetett hordalékmozgás, felesebességgel visszajátszva. Amikor nézik ezt a mozgást, szerintem egyre jobban érzik fölötte a vízáramlásnak a jellegét. Mert ez ugye annak a lenyomata. De a fenék közelében ez nem egyirányú folyamat, hanem ez a görgeteg önmaga is a alsó 1-2 deciméterben hatással van az áramlási viszonyokra. Többet mondok, ebből a felületből azt az úgynevezett Nikuradze-féle érdesség magasságot is ki lehetne valahogy hozni a szemeloszlás alapján. Közben a mechanika tanszékre is gondoljunk, mert azért itt vannak olyan, hogy úgy mondjam, kitámaszkodások, olyan stabil szerkezetek, még egyszer elindítom, és aztán ez lesz a legutolsó. Tehát kialakulnak olyan vászszerkezetek, ami ott egy bizonyos időszakig ellen tud állni a hidrodinamikai terhelésnek. Nézzék meg! És amikor jön egy úgynevezett pöff, aki vitorlázik, az tudja, és amikor úgy bedől a pöffnek, aztán hanyatt esik. Én háromszor vitorláztam életemben, az is épp elég volt, hogy hosszan beszélni tudjak róla. Ugye ő maga, látják, ez aztán nagyon, és akkor mégiscsak jönni fog, plusz a többi részecskétől kapott még egy olyan pofont. Azt akarom mondani, hogy ezek már egészen bonyolult, ám de érdekes dolgok, és mégiscsak valami ilyesmi zajlik akkor, amikor például egy nagy árhullám jön, és a Duna meder fenék szintjét mondjuk Gönyűnél az árvíz után másfél méterrel alacsonyabban találom, mert ez a fajta mozgás hozhat létre olyan mederanyag áthelyeződést. Ez volt itt a történet egyfajta szemelvényszerűen. Én azt mondanám akkor, hogy most már akkor irány a vasút, illetve a hidraulika vizsga, és az összes többi vizsga. Köszönöm az egész félévi figyelmüket!